A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Németh Dávid, a KNTH Bank vezető elemzője.
Szerbusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
És köszönjük szépen, hogy itt vagy. A kedves hallgatók a következő szűk egy órában alapvetően makrogazdasági összefüggéseket fognak hallani, jelesül azért, mert ugye új kormányunk van, és azáltal új gazdaságpolitika formálódik. De talán a legfontosabb kérdés, hogy milyen állapotban veszi át a kormány a költségvetés, vele együtt a gazdaságot is természetesen. Nézzük a büdzsé állapotát, a legfontosabb kérdés talán az, hogy szükséges-e költségvetési kiigazítás, esetleg pótköltségvetés intézménye.
Viszonylag még azért keveset tudunk a 2026-os költségvetésről, hogy az új kormány az milyen állapotba veszi át. Ugye egyelőre az első 4 havi adat, amit publikáltak egy pénzforgalmi szemléletű hiány szempontjából, ugye ott az látszódik, hogy az eredeti éves előirányzatnak több mint 90%-a teljesült, de a módosított magasabb hiánycél, ugye, ami az 5%-os költségvetési hiány GDP arányosan, annak is 70% fölötti része teljesült az első 4 hónap alatt. Tehát azért ez nyilván felveti az emberekben a gondolatot, hogy valószínűleg nem tud 5% alatt maradni, vagy 5% körül maradni 2026-ban a költségvetési hiány, és emiatt hát akár egy módosító költségvetést is be kell majd nyújtani. De ahogy említettem, erről még nincsenek konkrét információk, ráadásul úgy tűnik, hogy azért az új kormány sem tudja olyan gyorsan átnézni a folyamatokat, hiszen volt olyan, hogy akár már június-július környékén benyújtják az újat, és látunk egy új prognózist, új költségvetést. Most inkább én augusztusi időpontokat hallok, hogy akkorra jöhet ki, meglátjuk, hogyan alakul ez. Én alapvetően azért azt látom, hogy nagy a valószínűsége, hogy 6% fölötti hiány lesz 2026-ban. Itt azért hitelminősítők is megszólaltak az elmúlt időszakban. Az OECD-nek is volt publikációja, rendre 6% fölötti költségvetési hiányokkal kalkulálnak ők is 2026-ra, úgyhogy azért ebbe úgy tűnik, hogy van egy ilyen konszenzusszerűség, hogy 6%-ot meghaladható lehet a hiány 2026-ban, illetve hát a kormányzat részéről azért voltak ilyen jelzések, hogy akár 6,8% is lehet. Úgyhogy még egyelőre nagy a szórás tényleg, hogy mekkora lesz a hiány, és hát attól is függ persze, hogy hogyan alakul az idei évi növekedés. Mert az adóbevételi sorok, azok meghatározzák, hogy akkor mire lehet elég, vagy mit tud fedezni a kiadásokból. Majd lehet, hogy beszélünk erről, de ugye az első negyedéves GDP növekedés azért az nem volt úgy rossz, ami akár bizakodása is okot adhat, de ami ennél fontosabb, hogy a lakossági fogyasztás az egy erős komponens, és ott pedig az áfa bevételek ugye azok akkor segítenek.
Áprilisban jó volt a fogyasztás. Az üzleti bizalom is, ahogy láthattuk a statisztikai adatok kimutatásait, nem?
Igen, abszolút. Tehát van egy lakossági fogyasztási bővülés, és ez az áfa soron azért tud segíteni a költségvetésnek, de mindemellett meg rengeteg kiadás volt, tehát azt meg nem tudja ellensúlyozni, az biztos, majdnem biztosnak tűnik, hogy az a 5%-os hiánycél azért az nem lesz teljesíthető 2026-ban.
És kérlek szépen, ugye május 31-e volt határidő a társasági adó HIPA befizetésére, azért akkor is okosabb leszünk, ha kiderül, hogy ez milyen volument jelent, nem? És abból lehet nagyjából már asszociálni is az év hátra lévő részére.
Hát igen, mondjuk a társasági adó az nem a legfontosabb adóbevételi sor. Ugye ezután jönnek inkább a szociális hozzájárulási adók, a személyi jövedelemadó, amik még elég nagy tételt hasítanak ki a fogyasztásból, vagy a
igen, az meg május 20-ai időpont igen, volt, az olyan rég volt, hogy az ember el is felejti.
Igen, úgyhogy de nyilván csöpögnek az információk, és azért összességében tényleg nem néz jól ki az idei évi költségvetésnek a lefutása. Nagyon extrém orsúlyos lesz, tehát hogyha innen még visszajönne 5%-ra, akkor nem is tudom, hogy láttunk-e ilyen mértékű orsúlyos költségvetési lefutást, de mondom, ugye az azt jelenti, hogy az év elejére dominálódik, vagy koncentrálódik a kiadás, de én nem számítok rá, hogy 6% alatti hiány lenne 2026-ban.
És mondok olyan tételeket, amelyek egyébként akár pozitív irányba is fordíthatják a folyamatokat, például a forint erősödés. Az hogy látod? Kinek kedvez? Költségvetések elméletileg is kedvezhet.
Hát a költségvetésnek nem, szerintem. Tehát ugye
az
adósság oldalon tud kedvezni. Elsősorban, hogy az államadósságunknak a szintje az kevésbé nő, mint hogyha nem lenne ez a forint erősödés. Ugye miért tud ez megvalósulni? Mert alapvetően 30%-ot valamivel meghaladó devizaadóssága van az országnak, és hogy az nem mindegy, hogy 400-on számolódik el majd évvégén, vagy éppen 350-en, és ezen a soron, így az államadósság soron ez egy sokat tud lefelé húzni. De a költségvetés adott évi hiányán nem sokat, nyilván az a kis kamatkiadás, ami a deviza kötvényekhez kötődő idei évi kamatkiadások, ott van egy megtakarítás azáltal, hogy kevesebb forintból.
Hát tovább gondolom, hogy a monetáris politika iránya módosulhat, hogyha még.
Hát, ha majd módosul. Hát igen, de hát ugye azt meg még nem látjuk, hogy olyan nagy módosulás lenne.
Ott is a kamat bejátszhat pozitívan, nem?
Igen, de ezek is sokkal inkább hosszú távú folyamatok. Tehát az, hogy most például a hozamkörnyezet lejön 6,97%-ról, vagy 7,3%-ról, ugye most már a 10 éves állampapíroknak a hozama ilyen 5,4% környékén van. Ez nem azt jelenti, hogy hirtelen ennyivel csökken az országnak a kamatkiadása. Ezek megint lévő kötvények. Hát amit majd most kibocsájt, azoknak a kamatkiadása az nyilván majd csökkenni fog, de hát ez folyamatosan itt kell tartani, vagy ennél alacsonyabb szinten a hozamokat, és akkor szépen 5 év alatt átárazódik majd a teljes államadósságnak a finanszírozási költsége. Úgyhogy ez nem olyan, hogy most lejön hirtelen a másodpiaci hozamkörnyezet, és akkor az államnak kevesebb lesz a kamatkiadása. Apránként jelenik majd meg ez a kamatkiadásokban. Azért volt egyszer ilyen nagyon látványos megugrás a kamatkiadásokban megcsökkenés, amikor a lakossági állampapíroknál az infláció követő papírok megvoltak, mert ugye azok viszont ténylegesen egyik évről a másikra átárazódtak, hogy mennyi kamatot kell kifizetni utánuk. Itt viszont a többi kötvénynél ez nem így jelenik meg. Úgyhogy ez egy hosszú folyamat. Itt évente ilyen néhány 10%-kal GDP arányosan lehet szépen lefaragni a kamatkiadásokat, és akkor erre a 4% körüli GDP arányos kamatkiadási szintről idővel le lehet menni a 2,5% környékére, ha minden jól megy. Úgyhogy igen, ez majd segít, meg nyilván, hogyha nagy kamatcsökkentések jönnének, akkor a diszkontkincstárjegyek, na az egy hamarabb átárazódás, mert azok lejárnak egy éven belül, és hogyha egy év alatt a jegybank mondjuk 150-200 bázisponttal tudná csökkenteni az alapkamatnak a mértékét, akkor nagy valószínűség szerint a rövid vége a hozamkörbének, tehát ezek a rövid papírok, amik egy éven belüli lejáratú kibocsátások, ezek általában a diszkont kincstárjegyek, ezeknek a kamat fizetése az ténylegesen le fog esni, és azon hamarabb lehet spórolni. De hát nem fog mindent az állam egyéves papírokba finanszírozni, mert ott meg egy másik probléma adódik, hogy nagyon lerövidül az adósságszerkezet, az meg egy kockázat, hogyha jön egy külső sok, akkor meg hirtelen egyrészt minden átárazódik, meg mi van, hogyha elfogy a bizalom Magyarországgal szemben, és nem akarnak a külföldiek éppen finanszírozni, és lejár hirtelen az adósság, akkor nem tudná az ország miből visszafizetni a lejáró adósságot.
És jártunk már ilyen cipőben, hogy a DK diszkont kincstárjegyek esetében, mivel emlékszem egyébként, az volt a legdurvább bezuhanása 2008 környékén?
Hát akkor, igen, akkor volt egy ilyen bizalmi válság, ugye a Lehman bedőlés után, és az egész piacon volt egy ilyen finanszírozási bizonytalanság, és akkor még rövidebb is volt a magyar adósságnak a lejárata, mint most.
Hát itt forgattak csatornák, azt ilyen biztos, azt hiszem, hogy Magyarország a következő Izland. Na de igen, ez mennyire rég volt.
De akkor se volt azért úgy még úgy csődközett, nem volt olyan rövid az adósság lejárati szerkezet, hogy egy év alatt mindent meg kellett volna újítani, de valóban ott hirtelen elfogyott a finanszírozási kedv, mert féltek az országtól, hogy bedől, nem dől be, hogyan jön ki az akkori válságból, és akkor kellett ugye EU-s hitel, IMF hitel, és más ilyen külső finanszírozáshoz nyúlni, hogy zavartalanul működjön az országnak a lejáratának a finanszírozása.
Maradjunk meg egy picikét a forint árfolyamnál, hogy látod az a kurzusnak az erősödését, hiszen vagy a hazai fizetőeszköznek az erősödését, hiszen nem, ez már egy hosszas folyamatnak tűnik, és mindig vannak új szintek.
Meglepő új szintek, ugye sokszor már az ember azt gondolja, hogy nem mehet lejjebb, de hát miért nem mehetne. Ugye végülis volt a forint valamikor 250 is, meg még annál is erősebb szintek. Meglepő tényleg az erősödési dinamika. Itt is például a jegybanknak vannak ilyen statisztikái, amiben így havonta lehet követni, hogy nagyjából a külföldiek inkább forintot vásárolnak, és forint melletti pozíciókat építenek ki, vagy forint ellen spekulálnak. Azért itt az elmúlt másfél-két hónap az egyértelműen arról szólt, hogy forint mellett építettek ki pozíciókat, de már korábban is ez jellemző volt, még az iráni háború kitörése előtt is már volt egy nagyon komoly forint melletti pozíció kiépítés. Valahol egyébként már 2025-ben, amikor megtörtént a jegybank elnök váltás, 2024 decemberében, amikor bizonytalanság volt, hogy ki lesz az új jegybank elnök, vajon egy lazább politikát fog folytatni, mint a Matolcsy György vezette jegybank, vagy egy konzervatívat. Ott volt egy bizonytalanság, amikor még gyengült a forint, tehát például 2024 végén 410 körüli árfolyamok
voltak. Sőt, volt, amikor 420-ra is belézett, ha jól emlékszem, hát, vissza az euróval szemben, és egy napra
igen. Ott, és azt a bizonytalanságot mutatta, hogy hát nem tudják, hogy ki lesz az új szereplő, ki lesz az új jegybankelnök, és hogy mit lehet tőle várni. És aztán megtörtént ugye a váltás az elnöki pozícióban, és a jegybank az folyamatosan egy nagyon konzervatív, nagyon szigorú hangvételű monetáris politikát folytatott, hangsúlyozta, hogy itt az infláció a legnagyobb ellenség, azt le kell törni, nagyon magasak a várakozások, és hogy nincsenek a valósággal összhangban, sokkal alacsonyabb az inflációs környezet, mint amit a gazdasági szereplők gondolnak róla, meg várnak ezzel kapcsolatban, és kiépített egy már egy erősödő időszakot a forint piacán, és látszódott, hogy a külföldiek is egyre szívesebben vásárolnak rövid távra forintot, mert hogy azért a kamat prémium 2025-ben az folyamatosan növekedett. Ugye tavaly év inkább arról volt még hangos, hogy az Európai Központi Bank kamatot csökkent, a régióban a Cseh Nemzeti Bank, a Lengyel Nemzeti Bank az kamatot csökkent, miközben a Magyar Nemzeti Bank tartotta a 6,5%-os alapkamatot. És így egyre nagyobb és nagyobb prémiumot adott Magyarország a külföldieknek és a hazaiaknak is azért, hogy forintban tartsák a pénzüket. És ez az, ami folytatódott 2026-ban is, nyilván kicsit fölturbozva azzal, hogy még választások is jönnek, a választás után az EU-hoz egy közeledés, EU-s pénzek, és hát erre még hab volt a tortán, hogy akkor az eurozóna csatlakozást is így abszolút terítékre tették.
De nagyjából ez a két elem, ami megadja a svungot, nem? Tehát az euró hát, magyarországi bevezetése, valamint az uniós források ideérkezése.
Sőt, most már azt mondom, hogy valószínűleg az euró bevezetés a nagyobb svung. Ezt abból gondolom, hogy legutóbb, amikor Ursula von der Leyennel Magyar Péter ugye tartotta a közös sajtótájékoztatót, és bemondták, hogy akkor az Európai Uniós forrásoknál van egy politikai megállapodás a felszabadításának a pénzekről. Nem tudott olyan nagyon nagyot erősödni már a forint, tehát 355 volt előtte, és lement mondjuk 353-40 fillérig, vagy 50 fillérig, tehát nem volt egy nagyon markáns erősödés már ezt követően, úgyhogy vagy már teljesen beáraszta a piac, vagy inkább itt az eurós csatlakozási pálya, meg ez a várakozás az, ami nagyon fűti ezt a forint erősödő pályát.
Ragadjunk le egy pillanatra az euró magyarországi bevezetésnél, ami szerintem tehát a magyar gazdaságnak talán a legnagyobb volumenű témakör lesz a következő években, hiszen kritériumokat teljesíteni kell, ezek ugye a Maastricht kritériumok, és hát az idő, amit megjelölt a kormány, ugye első pillantás ambiciózusnak tűnik ez a 2030. Nem tudom, ezt hogy látod, és hát nyilvánvalóan vannak azért ott a jegybank, a kormány szerepe, aminek ugye következetesen mégiscsak az lesz, hogy elkötelezettek az euró magyarországi bevezetésében, de a folyamat nem tűnik egyszerűnek, vagy annak tűnet legyen az, hiszen a bolgárok bevezették, a horvátok bevezették, akkor vezessük be mi is.
Az biztos, hogy egy jókora szándék és elköteleződés kell ahhoz, hogy egy ország bevezesse az eurót, hiszen ez nem egy egyéves vagy féléves történet. Már csak a ERM2, egyben az árfolyamrendszerben eltöltött idő, ami az euró bevezetése előtt van.
Ez is minden hallgató nem tudná, hogy ez nem egy közgazdasági fórum, akkor hadd mondjam el, hogy az ERM2 rendszer ugye nagyjából annyit jelent, hogy a forint árfolyamát rögzítenek kell két esztendőn keresztül az euróval szemben, és ugye ezután két esztendő után lehet csak átérni a közös uniós fizetőeszközre.
Hát igen, és ugye ráadásul meg kell vizsgálni, hogy ebben a két évben hogyan mozog az árfolyam. Ez nem azt jelenti, hogy nem mozoghat. Lesz egy paritás, amit meghatároznak, hogy ez a árfolyam közép, de ettől még mindig mozoghat a piacon az árfolyam, tehát gyengülhet is, meg erősödhet is. És azt fogja vizsgálni az Európai Unió, hogy mekkora volt a kilengése ebben a két évben az árfolyamnak. És az a cél, hogy szűk sávban mozogjon, lehetőleg egy ilyen 2,5%-os sávban mozogjon az árfolyam, és pont ez, hogy ez az árfolyam stabilitás az meglegyen, mielőtt az euróba belép. És amit nagyon nem szeretnek, az, hogyha mondjuk tendenciózusan gyengül a forint árfolyam, tehát akkor, vagy a csatlakozó ország árfolyama, akkor biztos, hogy nem teljesíti a kritériumot, viszont az ellentétje, például egy szlovák példán nagyon jól látszódott, hogy erősödni, meg erősödhetett, tehát hiába erősödött többet, mint ez az 1-2% a szlovák korona, ettől függetlenül ők be tudtak lépni az eurozónába.
És kérlek szépen, a mai tudásunk szerint hogy látod, nem tudom, végeztél már erre számításokat, hogy mi volna az egyensúlyi árfolyam szint, amivel az ERM2-ben meg lehetne jelölni az euróval szembeni kurzust?
Hát ugye ez nagyon nehéz kérdés, mert amit próbál az ember számolni, hogy egyáltalán most mi az egyensúlyi árfolyam, én abszolút azt gondolom, hogy most nagyon erős a forint, tehát ennél egy gyengébb az egyensúlyi forint árfolyam, sokkal inkább a 3,70-3,80-as sávot gondolom olyan egyensúlyi szintnek Magyarország esetében. Most éppen egyébként a folyófizetési mérlegünk lehet, hogy romlik is, ugye a külső energia sok és költségsokkok miatt, az inkább akkor a gyengébb irányba tolja ezt az egyensúlyi árfolyamat. De mindenképpen én ezt egy erősebbnek gondolom az egyensúlyi szinthez képest. Úgyhogy attól függ, hogy mikor lép be az ország, hogy az alatt az időszak alatt az inflációja Magyarországnak hogyan alakul az eurózónához képest. Ugye ez nagyon fontos, hogy magasabb inflációval megyünk éveken keresztül, vagy alacsonyabban, mint az eurózóna országok, illetve milyen lesz a növekedési töblete az országnak és a termelékenységi töblete. Ezek mind meghatározzák, hogy hogyan alakul az egyensúlyi árfolyam majd Magyarországon, és miután azért legalább két év eltelik, vagy három év eltelik, ez még nagyban befolyásolja ezt a szintet. De általában ugye azt látjuk, hogy egy ilyen csatlakozó országnál felértékelődés van az adott ország devizájában, azért, mert az inflációt azt már próbálja leszorítani az eurózóna szintjére, miközben egy új beruházási hullám, egy magasabb növekedés alakul ki, és ez felértékeli az árfolyamot. Tehát szépen erről a 3,70-75-ös szintről ez alatt az időszak alatt lefelé kéne jönnie, erősödnie kéne az egyensúlyi árfolyamnak. Úgyhogy én simán el tudom képzelni, hogy itt a 3,50 körül lehetne az a ERM2-es szint, amivel így első körben megpróbálunk
az eurózóna. Azt ígérem a kedves hallgatóknak, hogy a műsor következő részt is az euró bevezetéssel folytatjuk, de előtte még felteszem azt a kérdést, amelyet minden fontos vendégüknek felteszek. Mi szerint kell-e reálgazdasági fejlettség az euró bevezetéséhez? Ez is régi dilemma Magyarországon, vagy szerinted elég önmagába teljesíteni az euró bevezetésével megszabott kritériumokat?
Hú, ez egy nagyon hosszú téma.
Elég de... igennel, meg nem válaszolnod.
Nem ezt határozza meg, szerintem, de majd kifejtjük akkor.
Kifejtjük azt, köszönünk szépen, tartunk egy pár perces szünetet. Maradjanak velünk, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést. A napvendége tehát Németh Dávid, a KNTH Bank vezető elemzője.